15. fejezet. Jókai fogságba jut. Ez a meddősége Jókainak általános feltűnést keltett. Annyira népszerű volt már, hogy a közönség hangosan panaszkodott, mint akkor szokta, ha valami nem terem meg a rendes használati cikkeiből, hogy ejnye, mák nem termett. Jókaitól nincs új könyv. Hát mit akar, miért nem ír? Még jobban sopánkodtak a kiadói, de ők legalább könnyebben segíthettek magukon. A bő esztendők elhullott kalászait szedegették össze most a szűkekben. Így támadt a Dekameron 10 kötete, melybe 100 novellát foglaltak össze minden rendszer és együvé tartozandóság nélkül, mint hogy össze van gyömöszölve a Jókai nészekrényeinek fiókjaiban, csirkecsont, brüsszeli csipke, citromhéj, sejemrékli és milligyertyavég. Naptárakból, vidéki lapokból, alkalmi albumokból nyírtak be anekdotát, vázlatot, rémtörténetet, kalandot, freskót és mindenféle zsart. Hanem hiszen Hekenásznak is jó volt ez, és szétkapkodta a közönség, mint a sáfrányt. Ugyancsak ekkor jelentek meg összegyűjtve színművei is, ezek között a szigetvári vértaduk, és dalma, amelyekben a feleségének írt hálás szerepeket. Továbbá Könyves Kálmán és Dózsa György, melyek hosszabb ideig voltak játékrenden. A szigetvári vértanúk 50 előadást ért, Könyves Kálmán 22-t. Az említett lázas kereslet szülte a Kakasmárton toltaraját is. Ennek a két kötetébe az üstökösből böngésztek leveleket, verseket, apró novellákat és ötleteket, melyek a Jókai tollából származván, így felújítva is kedves csemegéi lettek a könyvpiacnak, ahol egyéb iránt 1860 év végén már friss dolog is megjelent, a Szegény gazdagok, melyben a híres Fácia Negrára vonatkozó a Hunyad megyei olásság közt keringő mendemondából épít fel egy bájos leírásokban és érdekfeszítő epizódokban gazdag regényt. Fácia Negra voltak éppen egy olásobrióska, nagyúra valóságban, a legenda szerint egy báró nopcsa, aki műkedvelésből állarc alatt űzi a rabló kalandokat. Esemény számba ment a regény, dacára, hogy egy másik nagyobb esemény elvonta róla a közfigyelem egy részét. Miként is tudott volna versenyezni egy mesélőkönyv a császár diplomájával, mely alkotmányt helyezett kilátásba a nemzetnek, megbízva a magyar kancellárrá kinevezett Vaj Miklós bárút, hogy állítsa helyre az ős intézményt, a vármegyéket és dolgoztasson ki képviselőválasztásokat szabályozó munkálatot, melynek alapján sietve össze lehessen hívni az országgyűlést. Lett erre öröm a hármas halom országában, és minden egyéb tárgy és beszéd háttérbe szorult. A reménykedés megtelik, s megfogy néhányszor, mint a hold. Az úzmarás tél mi mindent hozott, és mit hoz még? Lesz hát parlament, felelős kormány, király koronázás, és a többi meg a többi. Istenem, de szép az élet! S immár történni kezdtek a bevezető csodák, kinevezték a főispánokat. Hihetetlen, hogy a főispánoknak is hogy tudott örülni a közönség, hiszen majd megunjátok még ti azokat. Minden szemlázas türelmetlenséggel függött a bécsi burg ablakain, azokon, amelyek nem jégvirágosak, ahol a császár dolgozó szobája van. Ott kell a csecsemőnek, az alkotmánynak megszületni. Még most csak a konzervatív főurak segítkeznek a szülésnél, de nem tesz semmit. majd a prímás palotájában Esztergomban indulnak meg az értekezletek. Milyen alapon történjék az országgyűlés választása? Ugyan minek annyit beszélni? Hiszen megvan arra a felelet, kalapok és kucsmák nemzeti színű kokárdáin a gyöngyökkel kivarrott négy szám, 1848 a jogfolytonosság. Úgy kell a 12 esztendőt venni, mintha nem léteznék, mintha soha se lett volna. Mintha ma 1860-ban 1848-at írnánk. Inkább elfelejti az ország a rossz éveit, szenvedéseit. Inkább vállalja, hogy fiatalabb, csak az alkotmánya legyen öregebb. Sajnos azonban a burgban másképp képzelték a legkegyelmesebben engedélyezett alkotmányt, mint lent. Ott a hagyományos szűkmarok, itt a hagyományos vérmesség. Ott nem mennek el az okosságig, megállnak fele úton, itt ellenben túlugranak rajta. A megyék megalakításánál mindjárt nem ment össze a mesterség, ahogy mondani szokták. A burgban mindössze egy kis lélegzetvételt akartak engedni a magyarnak. A magyar ellenben azt hitte, hogy legott a legszélesebb módon kell használnia, visszanyert cselekvési szabadságát. A megyék visszaállításánál országszerte beválasztják a megyei bizottságokba, nem csak Kossuthot, Klapkát és a forradalom kiválóságait, hanem úgy szólván az egész kontinens szereplő forradalmárjait. Garibaldi Józsefnek például majdnem minden megyében voksa van, sok helyütt harmadik Napóleonnak is. A fiatal császárt, akit még nem tört meg az idő, és gyakorta indulatos, felette felingerlik-e vörös nevek. Hát ez legyen-e a felelet az ő atyai szívének sugallatából történt közeledésére népéhez? Haragjában vissza akarja vonni az októberi diplomát, csak alig bírják lekérlelni a becsületes Vaj Miklós és Szögyén Marics László, akiknek igaz hazat szeretete messze sugárzik. Divatból kiment konzervatív gúnyájuk azt el nem takarhatja. Így epizódok és kulissza viszontagságok mellett jön létre végre, 1861. országgyűlés. A Deák Ferencek országgyűlése. Mert minden kerület küldi az 1848. képviselőjét, ha még életben van. Ha pedig nincsen, küldi a maga helyi orákulumját, a maga kisebb méretű Deák Ferencét. Úgyhogy súlyban és tekintélyben páratlan parlament gyülekszik egybe, április 2-án. Benne van abban minden jelentős név. A nemzet úgy szólván mindenét kirakatba tette. Nem hiányozhatott Jókai se. Három kerület is szemet vetett rá. Pest, Letenye, Siklós. Pesten Szilágyi Virgillel mérkőzött. Nem is hangzott egyéb kifogás ellene, csak hogy túlságosan fiatal. Volt pedig 35 esztendős és már erősen kopaszodó, de hát a többi honatja mind öregebb, ezüstös hajak és szakállak illettek az akkori felfogás szerint az országházba. Pesten a Józsefvárosban legyőzte Szilágyi, de a másik két helyen ő győzött, és a siklósi mandátumot fogadta el. Az úgynevezett legszebb polgári koszorú új perspektívát nyitott Jókai elé. Volt már hát ország, volt már közönség, akinek írni öröm, és mindent lehet már írni, amit az ember kigondol. Lázas munkakedv kapta meg és belekezdett a politikai divatok megírásába, melynek alapeszmét a saját élményeiből és élete szövevényeiből vette. Amellett csinálta az üstököst, és írt a vasárnapi újságba. Az üstökös ekkor volt a legelevenebb és legmerészebb, és olyan nagy tényező a Tóth Kálmán féle bolond Miskával a közvélemény irányításában, hogy velük a komoly napilapok nem versenyezhettek. A két figurás lap hétről hétre eljut az uralkodó asztalára is, és néha ugyancsak haragos kedélyben találja ő felségét. Szóval Kakas Márton rosszul van beírva a burgban, és nincs halandó ember, aki most megjósolhatná, hogy lesz idő, amikor udvari poétának fogják csúfolni. Különben még most erre inkognita nekünk az udvar, és az udvarnak a mi talajunk. Még Deák is kellemetlen fogalom az udvarnál, és csak úgy emlegetik félváról egymás közt, Derdike. Ugyanis sejthetnéd szép Wittelbach Erzsébet, hogy egykor könyvbe lábad szemmel fogsz e tekintetes úr koporsójánál térdepelni. De addig még sok mindenfélének kell történni. A gondviselés műhelyében bizonyos mennykövek készülnek, melyeknek előbb még le kell sújtaniuk. Bismarck még egyelőre csendesen iszogatja sörét és szívja pipáját, még csak 1861-ben vagyunk, a tavaszi napok rügyfakasztó mámorában. A svábhegyi fák szépen nyílnak, majd ellepik őket a hernyók milliói. Jókai idejön reggeli után, egy-két óráig kertészkedik, tisztítja fájt, aztán hazahajtat. Otthon a politikai divatokon dolgozik. Este felé benéz a magyar sajtó szerkesztőségébe, ott elvégzi dolgát, és akkor elmegy a képviselői gyűlhelyre, mely ez idő szerint a Gizella téren levő Privorszki féle helyiségekben van. Jókai élénk részt vesz az értekezletekben és vitákban. Apródonként valóságos társas lényi alakul át. Tarokkozni megtanul a vidéki nemes uraktól, néha-néha elmegy színházba is. Szóval in floribus van, mindenre ráér, ruganyos, fáradhatatlan és teli tüdővel szívja az élet örömeit. Már május 22-én megtartja szűz beszédét a határozat mellett, mélységes csöndben, nagy figyelem mellett. Rokon szenves szónoki alaknak bizonyult, kinek szépen csengő hangja és férfias gesztusai kellemetes hatást gyakorolnak, ami nem kis szó annyi nagy szónok között, mint amennyi most a házban van. Meglehetősen az általánosságok közt mozgott, amit különben a szituáció is magyaráz. Új dolgot nem mond, se új érvelés nem használ, de a már ismert argumentumokat egyszerű, ízléses formában, s félre nem magyarázható világossággal tálalja fel. Menten azonban a retorika szemfényvesztő eszközeitől. Ez a nemzedék még jobbadán hallotta Kossuthot, s ezért kicsibe vette még Ötvöst és Somsicsot is. Csak olyast bámul meg, ami Kossuthra emlékeztette. Kazinczy Gábor szavai bongtak, csengtek a füleiben kellemesen, pedig csak a fül számára hasonlítottak Kossuth szavaihoz, mert az értelmük szinte kihámozhatatlanul volt belegöngyölgetve a csillámló frázisokba. A Horváth Boldizsár szelid melankolikus hangon előszedte sablonos hasonlatait valami terebélyes tölgy, vagy valamint a kanyargó csermely, a hallgatóság egész bizonyosan elérzékenyedett. Jókai, aki bírta volna a frázisokat, mint Jupiter a mennyköveket, bizonyos jó ízléssel kerülni akart a szép irodalmi fegyvereit a politikusok között. A zsúfolt karzat mindamellett meg volt elégedve, a képviselők pedig valóságosan ünnepelték. Az előadás épp oly lelkes volt, mint a szónoklati mű maga, és a ház tekintélyes férfiai, írja a hölgyfutár, melegen szoríták meg a jeles költő és szónok kezét. Pedig e beszédnek egy nagy szépségét még nem tudhatták, hogy az, aki mondja, egész élete folyamán e szerint viselkedik majd. Mi korán sem követeljük Magyarország föltámasztását, mondja e beszédében. Él az, s életének öntudatával bír. Intézményeink megvannak, azokat erőszakkal elvenni mindig lehet, de visszaadni nem szükség. Mert amint az erőszak megszűnik, mi ismét birtokában vagyunk alkotmányunknak. Hogy ez dualizmus a birodalomban, azt nem tagadjuk, de hogy a dualizmus egyértelmű volna a birodalom föloszlatásával, az ráfogás. Dualizmus idején érte a birodalom mindig története fénypontjait. Tökéletes uniformitás alatt érte megaláztatásait. Megérte második József alatt, hogy a már akkor beteg ember az oszmán birodalom egyetlen hadjárat alatt megalázta. Dualizmus mellett állt, aki Ausztria első Napóleon majd negyedszázados hadjáratait, s tökéletes unitás mellett vesztette el két hónapi támadó, tehát előre készült hadjárat alatt Lombardiáját. És annak egyszerűen az a kulcsa, hogy dualizmusban a monarchia minden hatalmát kifelé használhatja, míg az unitás ideje alatt egyik országnak kell a másikat nem csak őrizni, de még adminisztrálni is, mi a legnagyobb erő és pénzpazarlás, mint erre siralmas példák vagyunk, mind országostul. Azért Európa megnyugodhatik abban, hogy Ausztria dualizmusa kétkarú óriás, míg az egységes Ausztria egy beteg szörny, mely önmagát elnyelte, s nem bírta megemészteni. Beszéde további részében a belpolitikára nézve így nyilatkozik. Múlhatatlannak tartom annak kimondását, hogy a magyar nemzet a vele együttérő nemzetiségeket a legszabad elvű bőkezűséggel kívánja részesíteni, mindazon áldásaiban az alkotmányos szabadságnak, amiket saját maga élvezni óhajt, és ahol viszályok forognak fönn köztünk, inkább akar nemesen engedékeny, mint hatalmaskodó lenni. És minden esetre be akarja bizonyítani, hogy a közelmúlt keserű napok alatt e tárgyban is tanult valamit. Továbbá, hogy a magyar nemzet semmi osztály, nemzetiség vagy vallás felekezetre nézve kizáró vagy bezáró jogokat el nem ismer. Hogy alkotmánya jótékonyságában mindenkit egyformán részesít, mert önmagát megbosszuló véteknek tartaná azt, hogy bármely osztályt vagy vallás felekezetet előbb kizárnánk a polgárjogok teljes élvezetéből, s aztán polgár erényeket követelnénk tőle, s azok a mi hibáink miatt annál hiányoznának, mi vétkünkért azokat ítélnünk el. Végül, hogy a magyar nemzet teljes szabad elvűséggel kívánja mindazon kérdéseket megoldatni, melyeket az újabb idők szültek, s melyek még eddig alkotmányunkban tárgyalva nem lehettek. Meg kell adni, hogy Jókai fenkölt lelkű, amin ő csak nagy író lehet. Humanista és szabad gondolkodó a szó legnemesebb értelmében. A nagy eszmélyességi eszmék vezetik, de egész világát csak a hazája képezi, a kozmopolitizmus idegen szívétől, s minden olyan, ami valamiképp ez alá vonható. Mikor a szabad kőművesekhez való belépésre szólítják fel, ezeket feleli. Nálatok a kalapács ütés jelzi, hogy minő tetteket visztek véghez a humanizmus az emberiség érdekében. Nekem is van ilyen kalapácsom, és az sem mutat egyebet az én működésemben, mint amit ti tesztek. És ez a kalapács ütés a szívem dobogása. Gyűlöletet, irítséget nem érez se fajok, se osztályok ellen, amely magaslaton csak olyan ember állhat, aki nem forgott az emberek között eléggé, aki nem könyökével vert magának utat, mindenkibe beleütődve, és sokak által eltaszigálva, hanem szárnyaival a magasban, mindjájok feje fölött, egyformán dédelgetve mindenki által, sohasem érezte teljesen se a mob durvaságait, se a nagyurak gőgjét. Ebben az ideális korban kétségkívül kitűnő politikus lehetett volna belőle, mert tudott lángolni nagy dolgokért, de később a pártélet intrikája, klubok, cselszövényei között olyan volt, mint egy ártatlan bárány. A párt versengések nem érdekelték, nem tudta eléggé gyűlölni ellenfeleit és eléggé szeretni pártfeleit, nem tudott megmelegedni az apró részletekért a parlamenti életben, melyek sokszor csak finták és cselvetések, egy csomó régi ember felbotlik bennük, és egy csomó stréber a napfényre kerül. Ezért aztán lagymatag, gerinctelen politikusnak nézték, aki azonban nevének fényével egyik csecsebecséje pártjának. Jó volt sietni a szűzbeszéddel, de még jobb lett volna jobban sietni a politikai divatok megírásával, mert mire ezt a forradalmi élményeiből merített regényét befejezte, már akkorra vége volt az országgyűlésnek és a sajtószabadságnak. A kész regényt most már a fiókba kellett zárni, mert azt ugyan senki fiának a lapja nem merte volna közölni. Jókainak pedig a vérében volt, hogy amit megír, azt, ha lehet, mindjárt nyomtatásban lássa. A kezdő írók lázas türelmetlenségével várta dolgainak megjelenését, ha folytatásba jött a regénye, és egy-egy folytatás kiszorult a lapból. Más aktuális közlemények miatt fölment a szerkesztőségbe panaszkodni, mert veszekedni nem tudott. Képzelhetni, mennyire csiklandozta a fiókban heverő kézirat. Sokat várt attól. Olyan regény, az mondta, mint a hammelni patkányfogó sípja, becsalogatja az előfizetőket. Arról ábrándozott, hogy egy lapot kellene csinálnia, amiben megjelentetni. A magyar sajtó, melynek szerkesztője Hajnik Károly, a ház naplójának szerkesztését vette át, ugyan rendelkezésére állt, de a tulajdonjog nem az övé, mivel hogy pedig ezzel a regénnyel lehet fel is virágoztatni, de meg lehet ühni is egy lapot. Idegen tulajdonával nem kísérletezhet. Ezért vágyott rá, hogy saját lapja legyen. Éppen jó időben támadt ez a kívánsága. Úgy jött, mintha csak a regényeiben történnék. A tigriseknek, a volt határozati párt politikusainak nem volt orgánumok, s Jókainak lap utáni epekedése véletlenül összetalálkozott az ő legsürgősebb terveikkel. Teleki László gróf halála után önkéntelenül a Tisza Kálmán kezeibe esett a vezérlet, és ő mindent elkövetett, hogy az új lapot nyílbe üthessék. A módosabb politikusoktól nem volt nehéz a költséget összehozni. Akkor még egy laphoz nem kellettek százezrek, mint napjainkban. Nem volt telefonösszeköttetés, nem kellett rotációs gép, se üres plakátok ezrei, se nagy mennyiségű sürgőny. hiszen a hír megérkezik egyszer valamikor magától is, és az olvasónak mindegy. Gyorsaságra nem adott semmit. Szenzációs külföldi eseményekről sokszor csak egy hét múlva értesült az olvasó, hanem úgy tett is a lapjával, hogy mind a 6 számot meghagyta vasárnapra, és egyszerre olvasta el, ami a világban történt. 20-25 ezer forint akkor fejedelmi alaptőke volt egy laphoz, hiszen egy kis szerencsével pénz nélkül is sikerülhetett. A legnagyobb mecénás, úgy tudjuk, Almási Pál volt, a debreceni országgyűlés hajdani elnöke, akinek a révén egy kis porosz pénz is csordult az alapítási költséghez. Biztosítatván a lap megindulása anyagilag, miután megállapodtak, hogy a Hon legyen a címe, Jókai Bécsbe utazott Forgács Antal kancellárhoz, hogy személyesen nyerje meg tőle az engedélyt. A jól táplált piros posgás gróf, aki nem volt olyan rossz magyar, amilyen jó ember, szívesen fogadta híres honfitársát. Még ebédre is magánál marasztotta, s természetesen megadta az engedélyt. Csak hogy még hátra volt az itthoni gróf, a hórihorgas Pálfi Móricz, akinek be kellett mutatni a felsőbb engedélyt, aki még előbb reverzálist követelt, hogy lapjában a magas kormányt pártolni fogja. Jókai leült, és egyszerűen megírta a reverzálist, hogy lapjában a magas kormányt pártolni fogja, minden a hazára nézve üdvös intézkedéseiben. Pálfi nagy fejcsóválással mondá az iratot elolvasván: maga barátom nagyon rossz ember, vigyázni fogok magára. De azért elfogadta a reverzálista klauzulával. Így lett Jókainak saját lapja, nagy politikai orgánuma, s így lett a boldogság teljes. Mert aki azt az élvezetet nem ismeri, amit egy lap megcsinálása okoz, az nem élt egy gyönyörök völgyében. A kigondolás, milyen lesz a fiziognómiája, hogy fog a cím festeni, milyenek lesznek a lapbetűi, hogy osztják be, lesz-e kurzívírás, milyen vonal választja el a tárcát, s mekkora a spácium. Milyen betűkből szedik az alcímeket? Csak az anya érezhet ilyes valamit, de csak halványon, mikor első lányát az első bálba cicomázza. Ennek már az előre való elkészítése is gyönyörűség. De hát még az az éj, mikor az új lap készül, mikor leadják az első kéziratot, mikor a faktor végre összeállítja az első kolumnát és lehúzza kefével, majd a hajnal, amint megindítják a gépet, és az ünnepélyesen ott virrasztó munkatársak szeretetteljes és kíváncsi tekintete előtt megjelenik az első szám. Hát aztán másnap a lázas epekedés, a mások véleményét hallani. Mit mondanak az új lapról? Egy ember megy az utcán, vajon olvasta-e már? Ha 2-3 ember beszélget valahol, a szerkesztő szeretné ellesni egy szavukat. Mert hát, ha a lapról beszélnek, benézni a kávéházak ablaküvegein, hogy ki olvassa. Fülelni a levélhordó nehéz lépteire a következő napokon, hogy hány prenumeráns érkezik. Ó, bizonyára kimeríthetetlen olajos korsója a komprimált örömöknek, melynek másik csücsén, mert két csücse van e csodálatos korsónak, sok bosszúságot és nyugtalanságot ihatni. Jókai soha még egy vállalatát se szerette úgy, mint ezt. Mikor 1863-ban megindult lepedőnyi alakban, mert akkor a nagy formátum adta a tekintét, emberfeletti buzgalommal dolgozott bele a politikai divatokon kívül majd minden számba írt, vagy politikai cikkeket, vagy élénk apróságot, aminek volt is foganatja. Mert új évre olyan közönség gyűlt a lap mellé, hogy az rögtön biztosítottnak látszott nagy időre. Biztosítottnak? Balgatak szó. Most csak egy ragályban pusztulhat el lap előfizető hiányban, de akkor voltak más halálnemek is. Lapot megölhette a felsőbbség is, és az volt ebben a bolond, ugye, amelyik lapot az egyik életadó faktor szerette, azt a másik életadó faktor gyűlölte, így aztán teljesen ki volt zárva a biztosított lap fogalma. Amit már egy kicsit folyamatba kezdett jönni, hogy öröme lett volna benne a gazdának, meg a munkatársaknak, meg a kemény hazafiaknak, akik mögötte sorakoztak. Egy napon Zicsi Nándor gróf kopogtatott be a szerkesztőségbe egy hosszú erős cikkel, melyben ki voltak mutatva az eddig elkövetett politikai botlások. Valamit az, hogy Magyarországot és Ausztriát kivált nemzetgazdaságilag teljesen tönkretenné a Schmerling rendszer erőszakos keresztül vitele Magyarországon. Fiatal, eleven szellemű Zicsi Nándor legelőször Kemény Zsigmondot kínálta meg a cikkkel, de a bárónak jó szimatja volt, azt mondta, hogy neki túlságosan erős, és az öreg napló már különben is más nézeteket hangoztatott. Hanem itt van a fiatal szomszéd, az majd megörül neki. Jókai tényleg megörült a cikknek. Egy pár kifejezést szelidített benne, és közölte, nem félt ő csak a politikai divatoktól, és valóságos élvezete volt, amint napról napra elcsúszott tárca után a cenzori szemek előtt. A cikk roppant hatást tett. A Zicsi név rosszul hangzott a forradalomból, s most egy ilyen cikk alatt a Zicsi név. De bizony mégis lesz ebből az országból valami. Sőt, a cikk jobban hatott, mint kellene, mert hatott Pálfi Móricz grófra is, aki ballábbal kelvén fel aznap haditörvényszék elé rendelte állítatni mind a szerzőt, mind a szerkesztőt, s három havi börtönre kérte elítéltetni a két csendháborítót. Mert csak egyszerű csendháborítás címén lettek bepörölve. Pálfi abban volt eredeti szellem és reformátor a büntetőjogban, hogy leszállította a bűntények minősítését, de a büntetést emelte. Jókai megjelent a katonai törvényszék előtt, mely egy ezredesből, egy őrnagyból, egy századosból, egy főhadnagyból, alhadnagyból, őrmesterből, káplárból, egy frajterből és közbakákból állott, és egy szép német beszéddel védelmezte magát és a Zicsi cikket. Ekkor tartott életében először német beszédet. Nagy volt a meglepetése, amikor az auditor kihirdette az egyhangulag hozott ítéletet. 1000 forint bírság, 1 évi tömlötsz nehéz vasban. De hisz a helytartó csak 3 hónapi fogságot kért reánk kiméretni. Méltatlankodott Jókai. A többi a szép védbeszédért van, felelte az auditor major nevetve. Csak hogy már akkor nem volt olyan fekete az ördög, ami ennek festik, sőt már ördög sem volt, hanem csak Szilva Krampusz. Bizonyos humorral kezelték az ilyen zsarnoki kegyetlenségeket. Azért hát hiába várnátok Jókaitól valami olyan elmélkedéseket a fogsága óráiról, ami nők a Pellikó Szilvióé. De hogy is tettek a Jókai lábára vasat a börtönben? Tettek bizony alájok zsámolyt, ha kívánta. Maga írja. Pompásan éltünk. Soha életemben több szabadságom nem volt, mint fogságomban. Egész nap látogatókat fogadtam. Este kimentem vacsorálni a Svábhegyre. Porkolábot is elvittem magammal. Térparancsnokunk, a jó Heimerle, kívül belül mint a képe egy magyar vicispánnak. Heimerle megengedte, hogy a foglyok könyveket hozzanak be. Jókai a faragó szerszámait is elhozatta, és itt faragta ki a felesége mellszobrát fából, mely dolgozó szobája egyik díszét fogja képezni ezentúl. Innen szerkesztette az üstököst. Soha se voltak szikrázóbb ötletei. Szinte szomorú volt, mikor néhány hét múlva ott kellett hagyni a kedélyes áristomot, elengedtetvén nekik a további fogság. Mint kedves emlékért azután emlékezetükben a fogság. Szinte megérte az 1000 forintot, amit mint bírságot róttak rájuk, de amit Zicsi fizetett ki. Érvényben már csak a nemességvesztés maradt az ítéletből, ami azonban legalább új titulust hozott Zicsinek, a Deák Ferenc jóízű ötletével. Hogy most már Zicsi Nándor a leggazdagabb paraszt Magyarországon? Valamelyes következményei azonban Jókaira nézve is voltak a fogságának. Míg ő ugyanis vesztegült a hűvösön, addig megmozdultak az előfizetői, és a márciusi évnegyedben szétszélettek. Megijedtek a tisztelt hazafiak, jegyzi meg Jókai nem minden keserűség nélkül az emlékirataiban, hogy odavész az 5 forint, ha én ott rekedek. A szépen induló lap, a kedvenc, a szemem fénye tehát pusztulásnak indult. Az előfizetőknek 2/3 része elmaradt. Gondolták magukban, minek nekünk a Jókai lapja, Jókai nélkül. Mindegy, folytatni kellett, pedig most már csak veszteséggel lehetett. És nem csak, hogy a lapra kell ráfizetnie Jókainak, de a regényért sem kap honoráriumot. Ó, boldogtalan regény, ha az ember előre tudná, mi végre szüli a gyermekeit. A cenzor szemet vetett a politikai divatokra, s azontúl minden héten 2-3-szor le volt foglalva a Hon. Jókai nem győzött a cenzorhoz járni, herélni, amputálni a regényét, eközben pedig a lap helyzete egyre kétségbeejtőbb lett. A munkatársa kiérzik a közelgő veszedelmet, s mint az ostromlott Aquillából a gólyák menekülnek, vagy legalább gondolkodnak, hová meneküljenek, és a gondolkodásuk közben nem dolgoznak. Magának a szerkesztőnek sincs már kedve. A lap napról napra gyengébb. Az előfizetők napról napra elégedetlenebbek, átkozott logikai lánc szemez. És egyéb csapások is következnek, ha a gondviselés kioldja a szerencsétlenség zsákjának a száját, hát abból aztán csak úgy tör. Almási Pált, a lap legfőbb protektorát befogták összesküvés gyanúja alatt, mire a többi protektorok is visszahúzódtak, mint a csigák a házaikba. A fonperdű ekkorára elfogyott teljesen, s Jókai most már azt se tudta, mit csináljon, a cenzorhoz futkosson-e, akitől ott volt a citatórium az asztalán, a lapot szerkessze, kölcsönöket hajszoljon-e fel a terézvárosi uzsorásoknál, amelyekkel a lapot folytathassa, vagy pedig az ellenzéki matadorokat szorongassa, hogy el ne hagyják a lapot veszni. Az uzsorások csak egy ideig adtak pénzt, az ellenzéki matadorok egyszerűen azt mondták, a búza pozsonyi mérője ez idén 2 forint. Ez annyit jelent, hogy ilyen évben Magyarországon nem lehet csinálni se fontot, se újabb fonperdűt. Ezek voltak Jókai legkeservesebb napjai. Ez a nagy betegsége, ez a lassú haldoklása a Honnak. Mindent elkövetett, hogy megmentse, pedig nem volt természete a görcsös ragaszkodás vállalataihoz. Temetett már ő elégszer, és fog is még. De most kétségbe ejtette a tehetetlensége, és midőn végre a nyomda hitele is kimerült, vérző szívvel porig megtörve kopogtatott be a szomszéd öreg nénikénél a pesti naplónál. Megállapodni báró keménnyel, hogy a lapot beszünteti, és az előfizetőit a hiányzó 1 hónapra a pesti napló fogja kárpótolni. Másnap kellett írásba tenni a megállapodást. Este azonban váratlan távirat érkezett Zicsi Nándortól. Holnap nálad leszek, lapodat meg ne szüntesd. Reggel 8 órakor csak ugyan ott toppant a ruganyos délceg Zicsi Nándor a honszerkesztőségében. Jókai már várt rá. Zicsi Nándor röviden végzett. Ám bár nem helyeslem a lapot, politikáját szólt, és nem tartozom a pártodhoz, mégis érzem, hogy a lapodat bajba én hoztam. Milyen összegre volna szükséged, hogy talpra álljon? Lukai megmondta az összeget 5000 forintban, de szabadkozott, röstelkedett azt elfogadni. Zicsi azonban ott hagyta erővel az asztalon. Tudom én, mi a kötelességem, ismételte szerényen, és eltávozott. Csak mégse lehetett a nemességétől megfosztani. Ez volt a fogsági kaland utolsó epizódja. És aznap éjjel már vígan zakatolt a hon gépje, és virgont szedő gyerekek jókedvel futkostak a garádicsokon fel és le, a lengő kutyanyelvekkel a barátok terén levő rozoga épületben.